Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Műsorunkkal egy időben zajló együttesülésén szavaz a parlament két háza az Ilie Bolozsán vezette kormány beiktatásáról. A kabinet miniszterjelöltjeinek a meghallgatása az elmúlt időszak szokásához híven futószalagszerűen zajlott. Az új kormány a tervek szerint ma este leteszi a hivatali esküt. Amit most látunk, tehát az már csak formaság, a kormány beiktatásához legalább 233 szavazatra van szükség. A PCD, a PNL-é, az USZ-é, az RMDS, valamint a nemzeti kisebbségek alkotta a koalíciónak pedig összesen 311 képviselője és szenátora van. Ilyen szempontból tehát az előzményekről érdemes beszélni, illetve a jövőről. A kormány előtt álló kihívások ugyanis nem kicsik, hosszú és többször megakadt egyeztetések után született meg a koalíciós megállapodás, a kormányprogram, illetve egyeztek meg a kabinet összetételéről, és sokszor azt láttuk, hogy a pártérdekek fontosabbak, mint az ország jövője. A pártelnökök nyilatkozatai most rendre kiegyensúlyozottságot, stabilitást, felelősségteljes hozzáállást hangsúlyoznak. De vajon miért kell ezt ennyire hangsúlyozni? Mit üzen ez a választóknak, és hogyan hat a politikai bizalomra? Az új kormányzat nyugatbarát irányvonalat ígér, ugyanakkor az egyik legfőbb feladata az lesz, hogy visszaszerezze az állampolgárok bizalmát a politikai osztály iránt. Ez nem csupán kommunikációs kihívás, hanem konkrét szakpolitikai döntésekben is mérhető lesz. A deficit csökkentés 2028-ig szóló célkitűzései, valamint a társadalmi hatások azok mindenképpen komoly politikai kockázatokat hordoznak, akár konfliktusokat is gerjeszthetnek a koalíción belül, illetve a miért ne a választók körében is. Különösen igaz ez akkor, ha az intézkedések aránytalanul érintenek bizonyos társadalmi csoportokat. A kormány alakítása a mai témánk, Kies Gergely politológus a vendégem. Beszélgetésünket Önök a rádióban élőben hallják. Köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Elhúzódó kormányalakítás, erről szóltam a felvezetőben is. Kelemen Hunor RMDSZ elnök azt mondta, hogy a több mint 60%-os többségű kormánykoalíció vélhetően az elmúlt 25 év legösszetettebb koalíciója. Szörny koalíció, ezt a jelzőt is olvashattuk a sajtóban. Ennek az összetettségnek volt szerepe az elhúzódásban, vagy nem ezért húzódott több mint három hétig, hanem sokkal másabb dolgok állnak itt a háttérben?
Nyilvánvalóan ezért is húzódott, tehát azért minél több politikai párt alkot egy kormánykoalíciót, annál bonyolultabbak ezek a tárgyalások. Azt is látnunk kell, hogy ezek között a pártok között ugye az RMDSZ-en kívül mindegyik pártnak ideiglenes vezetése volt. Ugye közben az USZ-nek most már van egy megválasztott elnöke, de a PNL-nek még mindig ideiglenes vezetője van, és a PSZD-nek is. Ez sem könnyítette meg, én azt gondolom, ezeket a tárgyalásokat, mint ahogy az sem, hogy azért emlékezzünk csak vissza, a tavalyi év végén rendezték a parlamenti választást, akkor is megalakult ugye egy új kormány, de mivel az elnökválasztást el kellett halasztani, hiszen megsemmisítette az Alkotmánybíróság, ezért az elnökválasztás időpontjáig, a májusi időpontig az a kormány nem lépte meg azokat az intézkedéseket, amelyeket minden bizonnyal meg kellett volna, tehát most azért is lett ennyire sürgős, és ugye mindenki arról beszél, hogy drasztikus deficit csökkentő lépések kellenek, mert hiszen már a múlt év végén meg kellett volna ezeket hozni, csak az elnökválasztási kampánynak az elhúzódása, meg hát magának az elnökválasztásnak az eltolása miatt ezeket az előző kormány nem hozta meg. Ezek is szerepet játszottak ebben. Nyilvánvalóan azt is lehetett volna tenni, hogy most az elnökválasztás után, amikor ugye egyértelmű lett, hogy ezek a pártok szeretnének, akarnak kormányozni, és van is rá parlamenti többségük, akkor egy-két nap alatt ezt a kormányalakítást le lehetett volna zavarni, és akkor a kormányprogramról utólag kellett volna tárgyalásokat folytatni. Ők nem ezt az utat választották, hanem már előzőleg hát összeraktak egy kormányprogramot, amit nekem nagy bánatom, hogy még mai napig sem ismerhetünk, csak ilyen kiszivárgott forrásokból, és ugye most ugorják meg a kormányalakításnak a folyamatát, aztán meglátjuk, hogy ezt a kormányprogramot az elkövetkező hónapokban, években mennyire fogják életbe ültetni, mennyire részletes ez a program, ezt nem tudom, mennyire vannak dátumhoz kötve az intézkedések, mennyire vannak kibontva ezek az intézkedések, azt azért tudni kell, hogy a kormánykoalíciónak a stabilitása az nagyon sokban múlhat azon, hogy mennyire vannak ezek előre leszögezve és leírva, és részletesen lebontva ezek a lépések, mert ellenkező esetben nagyon könnyen ugorhatnak egymás torkának a pártok a következő hónapokban akár, és a 2028 végéig tartó parlamenti ciklus, tehát az egy kérdés, hogy ez a kormánykoalíció ebben az összetételében meg fogja érni.
Igen, hát beszéljünk erről egy picit, nyilván jó sok nem vagyunk, de látott ön már néhány kormánykoalíciót, illetve néhány kormánykoalíciónak a szétesését szemlélhettük itt Romániában. Ez mennyire szörny koalíció már, mint a méretét és az összetételét tekintve, ami egyébként egyszerre jelenthet stabilitást, de ugyanakkor jelenthet bénultságot is. Itt az előző kormányok, illetve kormánykoalíciók tapasztalatából kiindulva itt inkább kiszámíthatóság fog következni, vagy belső feszültségek, és mindenképp nyilván figyelembe kell venni azt is, hogy milyen időszakot él jelenleg Románia gazdasága.
Igen, hát ezeknek a kormányoknak a parlamenti többsége az ugye meghaladja 60%-ot, de volt már erre példa korábban is, amikor például a PSD és a PNL még az előző parlamentben ugye összefogott, és akkor azt mondtuk, hogy ez egy nagy koalíció, akkor is közel volt a támogatottsági aránya ehhez, de volt a 2010-es évek elején is kétharmados többségű huszélé kormánykoalíció Romániában, tehát itt ez nem... nincs összefüggésben azzal, hogy mennyire koherens a kormány tevékenysége, nincs összefüggésben azzal, hogy mennyire akar és képes reformokat megvalósítani egyáltalán a közpolitikai tervezés és végrehajtás szintjén milyen változások történnek meg, tehát egy széles, nagy parlamenti támogatással bíró kormány is el tudja pazarolni azt a 3-4 évet, ami van előtte, és egy szűk többségű kormánykoalíció is ki tudja használni az időt. Tehát sajnos ez nincsen egyenes arányba egymással. Abban a tekintetben mindenféleképpen, hogy mondjam, indokolt lehet ez a megnevezés, ez a szörny koalíció, bár nem szeretem, hogy mindig a szörny RT jut róla eszembe, de mindenképpen lehet ez indokolt abból a szempontból, hogy ezek a pártok azért az elmúlt 10 vagy akár 20 évben is egymásnak az áldáz ellenségei voltak a román belpolitikában. Ugye korábban a PSD-ről és a PNL-ről mondtuk el ezt, de hát az ő együttműködésüket hát már megszoktuk az elmúlt években. Most csatlakozott hozzájuk az USZERÉ is, a Mentsétek meg Romániát szövetség, amely tulajdonképpen azért jött létre, hogy a fennálló régi román politikai elitet leváltsa. Hát ez a leváltás az egyelőre az nem sikerült, helyette szinte a szélsőségeseknek sikerült ez az elitcsere, ez az elitleváltás, és ugye az USZERÉ-nek össze kellett fognia most az általa eddig ellenségnek, vagy mindenképpen ellenfélnek tartott politikai pártokkal annak érdekében, hogy ez a kormányzás működőképes legyen, és annak érdekében, hogy a szélsőségeseket el lehessen szigetelni a parlamentben. Már amennyire el lehet szigetelni, hiszen azért beszéljünk arról is, hogy közben ezek a szélsőséges pártok, az Aurapot és az SOS Románia, hát ők is ugye fogyókúrán vannak, úgy mint a román államigazgatás lesz, ha hiszünk az elképzeléseknek. Tehát ezek a szélsőséges pártok is több képviselőt és szenátort vesztettek az elmúlt hetekben, ezek most függetlenként politizálnak a román parlamentben, ami azt jelenti, hogy nem tartoznak ugye ezeknek a pártoknak a frakciói közé. Tehát a kormány ellenzék szembenállás a román parlamentben azt ebben a keretbe kell tekinteni, hogy vannak független képviselők is, és az ő támogatásukat egyes szavazásokhoz egyébként meg lehet szerezni. Most erre nincs szükség, hiszen most beszéltünk ugye arról, hogy mennyire széleskörű többsége van ennek a kormánykoalíciónak, de hogyha meginog ez a stabilitása, hogyha valamelyik párt a kormánykoalícióban hónapok múlva esetleg, vagy évek múlva úgy gondolja, hogy már nem lenne tagja ennek a kormánynak, vagy éppen egy másik pártot szeretne kiszorítani ebből a kormányból, akkor mindenféleképpen az látszik, hogy ezek a képviselők és szenátorok is ott vannak a román parlamentben, és akár az ő szavazataikat is meg lehet szerezni. Ugye láttunk már olyat is régebben, hogy ezek a független képviselők akár beállnak egyik vagy másik párt soraiba is, erre is lehet számítani.
Itt minden pártelnök kiegyensúlyozottságról, megbízhatóságról, komoly felelősségteljes munkáról beszél. Nyilván ez érthető, hisz említette ön is itt korábban, hogy ezek a pártok korábban egymásnak az ádáz ellenségei voltak, és épp ebből kifolyólag az az embernek az érzése, hogy azért kell ezt ennyire bizonygatni, mert hogy nagy eséllyel fennáll mindennek az ellenkezője. Kell arra készülnünk, hogy itt rövid időn belül bomlik minden, vagy Nikus Ordán nem Klaus Johannis, Nikus Ordán nem Traian Băsescu, tehát ő azért még mindig fog tudni mediálni a pártok között, és nem megy bele politikai játszmákba, vagy nem kezd politikai játszmákat, nem kezd konfliktust azért, hogy majd azt a konfliktust ő legyen az, aki megoldja.
Igen, ez az, amit most még nem tudunk. Ugye eddig ezekből az elmúlt hetekből, ami látszik, amire következtetni tudunk, azaz a Nikus Ordán elnöki szerepfelfogása tekintetében az, hogy ő ugye azt mondta, hogy hát persze megtehetné, hogy kinevez egy miniszterelnököt nagyon gyorsan, aztán oldják meg a pártok egymás között ezt a kormányalakítást, ő nem ezt tette, hanem ugye a pártokat már a Kotrocsányi Palotába hívta úgynevezett informális tárgyalásokra, amikor éppen a kormányprogramról meg a deficit csökkentő lépésekről egyeztettek, ez egy informális folyamat volt, ez ugye korábban nem volt gyakorlat, korábban éppen az volt a gyakorlat, hogy a pártok egymás között egyeztettek tulajdonképpen, itt maga Nikus Ordán is részt vett valamilyen szinten ezekben a tárgyalásokban, és hát végül ugye ez abban csúcsosodott ki, a híreknek hiszünk, hogy az áfa emelésben ugye nem értettek egyet Ilie Bolozsánnal, és éppen ezért ugye az áfa emelés az egy másképp valósul meg, vagy egyelőre nem valósul meg, csak a kedvezményes kulcsok tekintetében, és majd esetleg októbertől, hogyha úgy látják a folyamatokat. Tehát úgy tűnik, hogy Nikus Ordán itt konkrétan implikálódott ezekbe a folyamatokba. Annak ellenére ugye, hogy neki, és abban különbözik ő a korábbi államfőktől, neki nincs pártja, hogyha ezt így mondhatjuk. Ugye még Klaus Johannisnak is volt pártja, hiszen elnöki választása előtt ő volt a Nemzeti Liberális Pártnak egy nagyon rövid ideig az elnöke. Nikus Ordánnak nincs ilyen pártja, mégis belefolyt ezekbe a tárgyalásokba, és nem csak egy passzív szemlélőként próbálta ezeket végignézni. Meglátjuk, hogy hogyan fog ő ugye az elkövetkező hónapokban viselkedni, de egyelőre ezt nem tudjuk. És visszatérve arra, igen, hogy mindenki arról beszél, hogy kiszámíthatóság, stabilitás, ezek nagyon fontosak, és valójában a román társadalom szeretti is ezeket hallani, de azt gondolom, hogy ezeknek a szavaknak eléggé lejárt az ideje. Tehát most a konkrét döntésekre kíváncsi mindenki, a konkrét cselekedetekre. Egyelőre a pártok közötti koalíciós megállapodásban eléggé általános elvek vannak, meg irányok. Ezeket nagyon sokféleképpen lehet végrehajtani. A sajtóba kiszivárgott intézkedés részletek azok már konkrétabbak, de még azokon belül is azt gondolom, hogy van mozgástér, tehát hogy nem mindegy, hogy ezeket hogyan fogják, mikor fogják életbe ültetni. És hát a szakpolitikai döntéshozatal, a döntéshozatal módja, és ezeknek az intézkedéseknek a konkrét életbe ültetése fogja azt meghatározni, hogy a végén a választópolgárok azok ugyanúgy fogják-e gondolni, mint ahogy most a pártelnökök beszélnek arról, hogy stabilitás, kiszámíthatóság, őszintesség, mert az biztos, hogy lesznek változások, konkrét szakpolitikai döntések, és hogy ezeket hogyan fogják megítélni a választók, az nagyban függ attól, hogy ezeket mennyire koherensen tudják végigvinni, mennyire érzik azt, hogy a társadalmi igazságosság felé mozdítják el azt a rendszert, amit a legutóbbi években, vagy akár évtizedekben is nem mindig az jellemzett, hogy a társadalmi igazságosság felé mozdulunk el. Úgyhogy ez egyelőre egy érdekes folyamatnak vagyunk az elején, én azt gondolom.
Zajlik a parlament két házának együttesülése az Ilie Bolozsán vezette kormány beiktatásáról. Ez a kormány a tervek szerint már ma este leteszi a hivatali eskütéssel, megtartják az első kormányülést. Beszéljünk picit a kabinet összetételéről. Itt a tárcák elosztását szemlélve mit állapíthatunk meg? Itt elhangzott már nagyon-nagyon sokszor az elmúlt időszakban, hogy szükség van az állam karcsúsítására. Lesz 5 miniszterelnök helyettes, a minisztériumok számát nem csökkentették, ha jól számoltam, és elhangzott az is, hogy tárcától függetlenül, vagy tárcáktól annak függvényében, hogy melyik tárcáról beszélünk, legkevesebb 2, legtöbb 4 államtitkár fog tevékenykedni az egyes miniszterek mellett. Tehát tárcák elosztása, ezt szemlélve mit állapíthatunk meg itt, technokrata kormányról, vagy inkább technokrata jellegű kormány, vagy inkább ideológiai alapon szerveződő kormány az, amit most be fognak iktatni?
Szerintem ez eléggé vegyes képet mutat. Érdekes a helyzete a Nemzeti Liberális Pártnak, a PNL-nek, ugye ők adják a ciklus első felében a miniszterelnököt, és az ő tárcavezetőjük között látjuk azt, hogy vannak olyan jelöltek, akikre a technokrata jelzőt talán rá lehet tenni, például ugye az oktatási miniszter Daniel David, aki a Bábesbolyai Tudományegyetem rektoraként volt tagja már ugye az előző kormánynak is, és ő ugye megtartja a tárcáját, hát ő nem egy pártpolitikus, nem egy ilyen arcéllel rendelkezik. Ettől eltérően a PCD például ő csak is hát megbízhatónak ítélt párt kádereket nevesített a miniszteri tárcák élére, és ugye nagyon sok az átfedés az előző kabinetben miniszteri tisztséget betöltött személyekkel is a PCD esetében. Azért az fontos, hogy ugye említettük, hogy nincsen végleges vezetése, most már az USZERÉ-nek van, a PNL-nek nincs, de ott azért eléggé nyilvánvaló, hogy Ilie Bolozsán a júliusi hónap folyamán a végleges pártvezetői tisztséget meg fogja szerezni, és úgy tűnik, hogy Ilie Bolozsánnak a párton belül nagyon erős szerepe lett. Ugye az előző pártvezetés az teljesen háttérbe vonult, és úgy tűnik, hogy Ilie Bolozsán egy komoly reformot is akar a Nemzeti Liberális Pártban, hiszen ugye az is elhangzott, hogy a párt nyitni akar a párton kívüli technokraták, szakértők felé, és megpróbálják a pártba bevonzani ezeket a szakembereket, akik segítségével szeretnék tulajdonképpen újjáépíteni a Nemzeti Liberális Pártot annak érdekében, hogy ezt a jobb-közép-konzervatív irányvonalat újra visszamenjenek, visszahelyeződjenek, hiszen a PSZD-vel való közös kormányzás, az összefogás, a Klaus Johannis időszak ezt az arcélét teljesen elvette a pártnak. Na ezzel szemben a PSZD-nél az látszik, hogy bár van egy ideiglenes pártvezető, Sorin Grindeanu, de eléggé komoly hangok vannak a párton belül, amelyek azt mondják, hogy a teljes korábbi vezetés, amely a Marcel Csulákú féle miniszterelnökségi időszakot felölelte, meg az azt megelőző időszakot, azoknak távozniuk kellene a párt éléről, és egy teljesen új irány és új vezetés kellene, tehát ebben a pártban még nem játszották le. Ezt én úgy érzem, tehát azt, amit látok a Ilie Bolozsán kapcsán a PNL-ben, én azt nem látom Thorin Grindeanu kapcsán a PSZD-ben. Úgyhogy egyébként a kormánynak a stabilitása szempontjából az is egy fontos kérdés, egy dolog lesz, hogy a PSZD az a következő hónapokban hogyan fogja ezt a tisztújítást megugrani, a belső feszültségeket hogyan tudják csillapítani. Ugye ők a hírek szerint csak őszre terveznek kongresszust, ahol egy végleges pártvezetést meg tudnak választani. Hát ugye az látszik, hogy Soren Grindeanu nem ment be a kormányba, de hát valószínűleg ő a képviselőház elnöki tisztségével azért egy erős pozíciót próbál fogni a párton belül. Amiről még beszélnünk kellene, azok a miniszterelnök helyettesi tisztségek. Ugye említette, hogy szokatlanul sok ilyen pozíció van. Hogyha elolvassuk a pártoknak a koalíciós megállapodását, akkor abban az van, hogy a miniszterelnök mellett a miniszterelnök helyetteseknek is hát ilyen jóváhagyási, láttamozási jogköre van a kormánydöntések szempontjából. Tehát ez azt jelenti, hogy az összes koalíciós párt, aki miniszterelnök helyettessel képviselteti magát, annak sokkal erősebb a pozíciója a kormány döntéshozatalára, mintha nem lenne miniszterelnök helyettese. Én úgy értem ezt a dolgot, ahogy Kelemen Hunor jelezte, hogy súlyt kér magának az LMDSZ ebbe a kormányba, hogy ezt a súlyt ezzel a miniszterelnök helyettesi tisztséggel megkapták, hiszen korábban ugye Táncos Barna pénzügyminiszterként a miniszteri tárca súlya miatt volt ilyen láttamozási joga, jóváhagyási jogköre a kormányon belül. Ezt ugye elvesztette, hiszen már nem pénzügyminiszter, viszont a miniszterelnök helyettesi tisztségnek a megszerzésével ugyanezt a jóváhagyási jogot az RMDS megkapta. Tehát az azt is jelenti, hogy nincsenek első és másodheged is ők ebből a szempontból ebben a kormányban. Nyilvánvalóan a miniszteri tárcáknak a száma az tükrözi az egyes pártoknak a parlamentben levő súlyát, de azzal, hogy mindegyik kormánykoalíciós párt miniszterelnök helyettesi tárcát kapott, ezzel azt üzeni ez a kormány, hogy ezek a pártok közösen vállalják a felelősséget a kormányzati döntésekért, hiszen nem lehet olyan kormányzati döntés tulajdonképpen, amellyel ne értene egyet az összes párt is. Én ezt egyébként egy pozitív dolognak tartom, most nem az RMDS szempontjából, hanem általában a kormányzati stabilitás szempontjából, hiszen egy ilyen rendszerben vélhetően kevésbé fordulhat az elő, hogy egy kormányzati döntés ellen egy párt utólag nem ért egyet egy kormányzati döntése, hiszen így mindegyik pártnak lehetősége van blokkolni azt a kormányzati döntést, amely számára nem tetszik, még akkor is, hogyha nem a miniszterelnöki tisztséget birtokolják, ugye, hiszen a miniszterelnök helyettesi tisztség erre tulajdonképpen alkalmas. Úgyhogy igazából az történik az én értékelésemben ezzel a kormányzati struktúrával, hogy azt a korábbi rendszert, hogy igazából a koalíciós tanácson vitatják meg előzetesen ezeket a kormányzati döntéseket, és ott folytatják le a vitákat, azt most áthelyezték a kormány üléseknek akár a napirendjére, vagy a kormány döntés előkészítési szakaszába, és ezzel vélhetően lehet valamelyest növelni ennek a sok párti kormánynak a stabilitási potenciáját, úgyhogy én ezt pozitív fejleménynek tartom.
Ilyes Gergely politológus a mai napra kész vendége, a kormányalakítás kapcsán beszélgetünk. Drágos Anasztasziu miniszterelnök helyettesként fog felelni majd a reformokért Ilie Bolozsán leendő kormányában. A leggazdagabb romániaiak közé tartozó vállalkozóról beszélünk, akinek a közféra kiadásainak a csökkentése lesz az egyik feladata, mintha lenne egy Elon Musk Ilie Bolozsán kormányában is.
Hát reméljük, hogy nem. Ez is jelzi egyébként Ilie Bolozsánnak az erejét jelenleg, ami részben arra támaszkodik, hogy a PNL-ben ugye egy elég komoly vezetési válság alakult ki a korábbi kormányfői időszak és a választási eredmények után, tehát Ilie Bolozsánra most már úgy tekintenek, azt gondolom a PNL-ben, mint az egyetlen lehetőség, ami ezt a pártot vissza tudja hozni arra a támogatottsági szintre, ahol valaha voltak, és nem azt nézik, hogy az USZERÉ fölött vagy alatt végeznek 1-2%-kal egy választáson, hanem a PSZD-vel mérik újra majd össze magukat, legalábbis az ő reményeik szerint, és azt jelzi, ez is egyrészt pedig, másrészt pedig Ilie Bolozsánnak a társadalom körébe levő népszerűsége is az a Nikus Ordán után a legmagasabb, tehát ebben a helyzetben ő úgy tűnik, hogy azt megengedhette magának, mert meg is engedte, hogy egy párton kívülit, egy vállalkozót, egy ugye vállalkozói érdekvédelmi szervezeti vezetőt, a Drágos Anasztasziut egy ilyen fontos feladattal megbízhatja, ugye azt általában nem szokták szeretni a pártok, hogyha egy külső szem, egy akár egy vállalati szférából érkező valaki kell kitalálja, hogy az államot hogy lehet karcsúsítani. Hát ebből is én azt gondolom borítékolhatóan lesznek még konfliktusok, remélhetőleg nem olyan nagyok, mint az Egyesült Államokban, de az, hogy ezt Ilije Bolozsánnak idézőjelben megengedték a pártok, ez is azt mutatja, én azt gondolom, hogy mekkora a baj, és talán azt is belátta mindenki, hogy pártpolitikusok ezt a fajta állami fogyókúrát vagy intézmény átszervezést talán nem is tudnák megtenni, mert akkor ez visszaütne ugye akár arra a pártra, amelyik ezt megteszi. Hát azt gondolom, hogy Drágos Anasztáziumnak a legitimitását azt Ilije Bolozsán adja, mint miniszterelnök, nem pedig a PNL vagy a PSD vagy az USZR.
Rotáció, ez nem újdonság Romániában, hogy lesz egy őrségváltás meghatározott időpontban a kormány élén, csak hogy ez azt is feltételezi, mert hogy az alkotmány nem ismeri el ezt a rotációt, tehát csak a kormányválság árán történhet meg a váltás. Ez hozhat bizonytalanságot az új kormányban, illetve a koalícióban, vagy nem kell az ördögöt a falra festeni?
Hát mindenképpen hozhat bizonytalanságot, azért a román alkotmány értelmében a kormány csak parlamenti bizalmatlansági indítványa lehet megbuktatni, vagy akkor veszti el a mandátumát, hogyha lemond a kormányfő. Ugye maga az államfő sem hívhatja vissza a miniszterelnököt, tehát egy nagyon erős tisztség a román miniszterelnöki tisztség alkotmányjogi értelemben, és ez gyengíti az, hogyha beleírják egy koalíciós szerződésbe, hogy adott időpontban, ebben az esetben 2027 áprilisától egy másik párt fogja adni a miniszterelnököt, mert az azt feltételezi, hogy ez a miniszterelnök ez le kell mondjon 2027 áprilisában, és akkor a következő miniszterelnök jelölése az egyébként az államfőre fog szállni, aki hát most mondhatnám, hogy vagy figyelembe veszi ezt az egyességet, vagy nem, hiszen ő bárkit jelölhet, de feltételezzük, hogy figyelembe veszi, és akkor a PSD-nek a jelöltjét fogja a miniszterelnök jelöltnek felkérni, és akkor egy új kormányalakítási procedura indulhat el. Igen, láttunk már erre példát az előző parlamenti ciklusban, akkor sem gondoltuk, hogy ez viszonylag simán lezajlik, végül viszonylag simán lezajlott, de hát ennek ellenére az a kormány a társadalomnak a bizalmát az teljesen elvesztette, és annak a kormánykoalíciónak a két vezetője, tehát akik között a rotáció megvalósult, azok ugye mindketten hát enyhén szólva kudarccal szerepeltek az elnökválasztáson. Nem tudjuk, meglátjuk, hogy mi lesz. Mindenképpen gyengíti, azt gondolom, akár még a mostani miniszterelnöknek, Ilije Bolozsánnak is a szerepét, főleg az utolsó hónapokban, majd a mandátumának az utolsó hónapjaiban. Valamelyest oldja ezt a feszültséget, vagy csökkenti pontosan az a miniszterelnök helyettesi struktúra, amelyet ugye felállítottak, hiszen jelenleg is már Marianne Neakso a PSD részéről miniszterelnök helyettes, tehát a PSD-nek most is nagyon fontos súlya van ebben a kormányban, és az, hogy éppen Ilije Bolozsán helyet fog cserélni valakivel a PSD-től, az elvileg így ebben a rendszerben nem lesz akkora megrázkódtatás, de hát még nagyon messze van 2027 április, még az is lehet, hogy addig sem bírja ki ugye ez a kormány, és nem akarom az ördögöt én sem a falra festeni, de azt gondolom, hogy ennek a kormánynak a stabilitását nem az a rotációs momentum fogja meghatározni, hanem az, hogy ez a négy párt, ez hogyan fog tudni együtt dolgozni, hogyan fognak tudni kompromisszumot kötni, mi lesz akkor, hogyha az az intézkedés csomag, vagy az a menetrend, amiben most megegyeztek, az nem fog olyan simán lezajlani, amikor elégedetlenségek lesznek, amikor valamilyen döntést, valamilyen okok miatt nem fognak tudni meghozni, akkor hogyan fognak reagálni, és ebben nagyon fontos szerepe van egyébként a pártelnököknek is, ugye Ilije Bolozsán helyzete stabil lesz, úgy gondolom az USZR-nál van most elvileges stabil helyzet, az RMDS nem kérdés, és az egy nagy kérdés, hogy a PSD-nél ősszel hogyan fog ez a tisztújítás lezajlani, ugye a PSD egy gyenge lánc, ebből a szempontból, hiszen még most is sokan vannak a pártban, akik már a következő választásra gondolnak, és nem arra, hogy ezt a kormányprogramot hogyan lehetne a leghatékonyabban végrehajtani, és nagyon sok érdeksérelem lesz, én azt gondolom, akár az állami szféra karcsúsítása kapcsán, és hogyha van párt Romániában, amelyet ez negatívan érint, akkor az a PSD lesz, tehát ott lesz a legtöbb elégedetlenség a párton belül, a területi szervezetek részéről, a pártstruktúrák részéről. Éppen ezért azt az elégedetlenségnek az erejét én azért nem becsülném le, ezért a legnagyobb instabilitási faktornak én a PSD-t érzem.
Célként elhangzott többször is a bizalom helyreállításának a fontossága, de kérdés, hogy mivel lehet ezt ténylegesen elérni? Itt a deficit csökkentésnek mindenképp társadalmi ára lesz, és ez gyakran népszerűség csökkenéssel jár. Van mozgástere a kormánynak arra, hogy ne csak megszorításokkal válaszoljon a kihívásokra?
Hát a mozgástere mindenképp van. A kérdés az, hogy van-e ereje, és ezt most nagyon komolyan gondolom, a román bürokráciának a falán áthatolni, mert akkor fogadja el, azt gondolom, a társadalom az áldozatokat, amikor most arról beszélünk, ugye például, hogy egy bizonyos nyugdíj fölött egészségügyi járulékot kell fizetni, ez nyilvánvalóan egy áldozat azoktól, akik eddig nem fizettek. Amikor arról beszélünk, hogy lecsökkentik a munkanélküli segélynek az időszakát, még ezeket tudnánk sorolni, akkor ez attól függ, hogy a mérleg másik serpenyőjébe mit tesz a kormány, milyen karcsúsítási intézkedések lesznek. Például az előbb ugye említettük azt, hogy nem csökken a minisztériumok száma, de valljuk be, ez egy szervezési kérdés, tehát a központi államigazgatásra költött források, azok nem attól lesznek kevesebbek vagy többek, hogy 16 vagy 18 minisztérium van, mert ez tulajdonképpen a központi apparátusnak a felosztását jelenti, vagy az, hogy éppen hány államtitkár van egy tárcánál, nem az államtitkári fizetéseken múlik ez, hanem inkább azon, hogy ezek a minisztériumi struktúrák mennyire hatékonyan működnek, hol van tér lefaragásra, hol nem működnek. Egyébként vannak olyan központi államigazgatási intézmények, amelyek egyszerűen az állampolgárok számára elérhetetlenek. A mai napig ezt mindenki nagyon jól tudja, milyen valós munkát végeznek, miért kell több körösen átvergődni egy állampolgárnak, vagy akár egy vállalkozásnak, a bürokráciának az útvesztőin. Ehhez hozzá mer-e nyúlni ez a kormány, és hozzá tud-e nyúlni, vagy a jogszabályi akadályok tulajdonképpen meg fogják bénítani ezt az átalakítási folyamatot. Tehát, hogyha azt látja az ország közvéleménye, hogy ezen a téren van eredmény, lehet olyan törvényeket alkotni a román parlamentben, amelyek segítségével ezt a bürokráciát csökkenteni lehet, vagy pedig azt látjuk, hogy a bíróságok visszafordítják ezeket a döntéseket, vagy adott esetben végső soron az alkotmánybíróság, mint ahogy a speciális nyugdíjak esetében történik, akkor ezt a bizalmat nem lehet visszaszerezni, azt gondolom. Hogyha erre nem lesz erő, lehetőség és tér, hogy ezeket a lépéseket megugorják, akkor nem hiszem. Most a speciális nyugdíj egy ilyen nagyon érzékletes és látványos dolog, de ameddig például az ország azt látja, hogy ezt a rendszert nem lehet megváltoztatni, vagy most ugye arról beszélnek, hogy az ügyészek nyugdíjkorhatárát 65 évre emelik, hogyha ezt nem fogják tudni például meglépni, mert akár a bíróságokon ez elbukik, akkor nem hiszem, hogy itt akkor úgy fogják érezni az emberek, hogy csak ők hoznak már megint áldozatot, és minden megy tovább úgy, ahogy eddig. Hát meglátjuk, hogy ennek ez mennyire lesz sikeres.
Zárásként a jelenlegi kormánykoalíció, vagy a most felálló kormány 2025-2028-as időszakra tervez. 2028 még távolinak tűnik, de hát az út, az odáig vezető út az választásokkal lesz kikövezve. Európai parlamenti, önkormányzati, parlamenti választások, tehát ez befolyásolni fogja a kormánynak a működését, vagy itt most mindenki rá fog fókuszálni a deficit csökkentésre, és az ország érdek lesz az első, nem pedig a párt érdek?
Hát rövid távon mindenképpen erre kell koncentrálniuk, nincs más választás. Ugye a legközelebbi választás az is 28-ban lesz, tehát én azt gondolom, hogy majd a 27-es rotáció körül fognak azon gondolkodni a pártok, és fogják azt elemezni, hogy akkor ezt a választások szempontjából mi az érdekük. addig én azt gondolom, és addig most már azért nincs olyan sok, már szűk két évről beszélünk, addig kormányozni kell, mert egyébként, hogy mondjam, a parlamenti patkónak a másik oldalán ott van az alternatíva, és hogyha nem sikerül ezt a bizonyos bizalmat visszaszerezni, akkor ott vannak azok, akik megint megoldásokat kínálnak erre ugye a polgároknak. Tehát én azt gondolom, hogy mindegyik kormánypárt megpróbál most inkább arra fókuszálni, hogy visszanyerje a saját erejét, ugye, ahogy a Pénéli esetében mondtuk, ahogy most Illyé Balázsán meghirdette ezt a fajta újratervezést, hogy végre jobban definiálják azt, hogy kiknek, ki az ő választójuk, ugye jobb-közép-konzervatív vállalkozóbarát pártról beszélnek. Ugye ezeket most nehéz így végigmondani éppen egy deficitcsökkentő csomag elfogadása előtt, de a Pénéli ugye régebben ezen a helyen volt. Tehát én azt gondolom, hogy mindegyik párt megpróbálja ezt újra definiálni, egyébként a PSZD-nek is nagyon komoly feladványa van, hiszen a szavazói jó része ment az AUR irányába, vagy a különböző szélsőséges pártok irányába, tehát mindenkinek elég fontos azt megnézni, hogy hogyan lehetne bizalmat visszaszerezni. Hogyha sikeres lesz ez a dolog, akkor nyilván mindenki a sikert majd magának próbálja vindikálni, ha meg sikertelen, akkor meg a többi párt számlájára fogja ezt írni, de elsősorban most én azt gondolom, hogy egy ilyen nulla pillanat van, tehát most a kormányzással fognak foglalkozni, mindenki annak a tárcának, azoknak a minisztériumoknak a vezetését próbálja legjobban ellátni, amit rájuk bíztak, hiszen ezáltal lehet a pártot előtérbe helyezni, a pártra leba vetett bizalmat növelni. Ugye itt akár ezek a kormánykoalíciós pártok egymásnak a rovására is tudnak növekedni, mint ahogy a Pénéli az USZERÉ szempontjából van, tehát azért ott a választóközönség az a között van átfedés, tehát ők most egyfajta versenyben is lesznek a következő pár évben, hogy melyik párt tűnik hitelesebbnek ennek a választói közösségnek a képviseletére, és nyilván nagyon fontos a miniszterelnöknek, Illyé Balázsánnak a teljesítménye ezen a téren, hiszen ő mindenképp a Pénéli irányába viheti el ezeket a reformpárti szavazókat, akkor, hogyha ez a kormányprogram, vagy ez a kormányzási időszak, ez sikeres lesz. Hogyha sikertelen, akkor pedig nyilvánvalóan a felelősség is az ővé.
Ilyes Gergely politológust hallották az elmúlt 40 percben, arról beszélgettünk, hogy hosszú és többször megakadt egyeztetések után megszületett a koalíciós megállapodás, elkészült a kormányprogram, bár igaz, hogy ennek egyelőre csak kiszivárogtatott verzióit láttuk, illetve megegyeztek a pártok a kabinet összetételéről. Az új kormány a tervek szerint már ma este leteszi a hivatali esküt, és megtartják az első kormányülést is. Illyé Balázsán lesz a miniszterelnök. A miniszterelnök mellett 5 miniszterelnök helyettes is tevékenykedni fog. Táncos Barna lesz az RMDSZ részéről a miniszterelnök helyettes, ő tárca nélküli miniszterelnök helyettes lesz. Az RMDSZ-nek 2 tárcája lesz, a Fejlesztési Minisztérium Cseke Attila fogja vezetni, valamint a Kulturális Minisztérium. Demeter András István lesz az RMDSZ tárca vezetője ott. Ilyes Gergely, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, viszont hallásra.